Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mély nagy voltál csodatetteiddel, kitarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy. Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból, a magasságbeli szavával. Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságokat. A Sínai hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallottad. Királyokat kentél fel megtorlásra, és profétákat utódodul. Tüzes forgószélben magasba ragadtottál szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját, az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunyták le szemüket, mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz. Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével. Nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek. Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is profétai erő lakozott. Csodákat vitt véghez életében, és bámulatos dolgokat tett halálában. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ti ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja a bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Illés próféta Mózes mellett az Ószövetség legnagyobb szentje. Már a neve is jelzi a hivatalát, mert Elia annyit jelent, az Úr az én Istenem. Jelentőségét többek között az is mutatja, hogy mind a zsidók, mind a keresztények, de még a mohamedánok is tisztelettel veszik őt körül. Sőt, a kármelita rend úgy tekint rá, mint alapítójára. A Jordánnak keletre eső részéről származott, és az ország kettészakadása utáni időkben az északi ország részben működött. Furcsa módon Izrael országának egyik hitvány királyának idejében, a Baál kultusz terjedésének idejében kapta hivatását, az igaz Isten tiszteletének megőrzését. Furcsa, hogy míg a nagy proféták isteni meghívásának történetét ismerjük, Sámuel, Dávid vagy Izaiás meghívásának eseményeit, addig Illésről csak annyit tudunk, hogy a Jordántól kelettel eső területről, Gilead vidékéről való. Hirtelen felbukkan a történelemben, de minden különösebb előzmény nélkül, sőt hasonlóképpen tűnik is el Izrael népének az életéből. Talán ez a titokzatosság is növelte a tekintélyét a sok csoda mellett. Úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fáklya, hallottuk. Föllépése valóban hirtelen lepte meg a népet, amely királya és főként királynője hatására szinte már teljesen elmerült a Baál kultuszban, megfeledkezve Istenről és a szövetségről. Illés föllépése legalább olyan nagy kegyelem és isteni segítség volt a választott nép számára, mint annak idején Mózes működése. Már itt az Ószövetségben is megmutatkozott az, amit Szent Pál így fogalmazott meg, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Működésének kezdetéről nem ír semmit a Szentíró. A próféta tevékenysége a leírás szerint in medias res rögtön a dolgok lényegére tapintva kezdődik. Nincs bűnbánat hirdetéséről szó, sem a király figyelmeztetéséről. Azonnal a büntetés szabja ki a hűtlen népre az Úr prófétája. Ezért is fogalmaz így ez a dicsőítés, éhínséget hozott rájuk. A megfogalmazás magának a prófétának tulajdonítja a büntetést, de Illés szavaiból, esküszerű megfogalmazásából nyilvánvaló, hogy ő csak Isten akaratának közvetítője. Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek szín előtt szolgálok. Maga a büntetés pedig a szövetséget idézi föl, hiszen Isten azt ígérte népének, hogy a tejjel mézzel folyó Kánoánba vezeti őket. Maguk is megállapíthatták, hogy milyen gazdag földet adott nekik az Úr, és most éppen ez a föld az, ami ellenáll nekik, és nem ad nekik termést a nagy szárazság miatt. Ugyanakkor ez a büntetés arra is figyelmeztet, hogy a nép jóléte Istentől függ, mert ő az, aki esőt ad az égből. Azt, hogy a pogány kultusz milyen mélyen beleivódott már az életükbe, megmutatkozik abban, hogy inkább Baál büntetésének vélték a szárazságot és éhínséget, mint az Úrénak, a maguk istenének. Míg az országot az éhínség tizedeli, Isten azt is megmutatja hozzá hűségeseknek, hogy valóban ő az élet megadója és megőrzője. Illés a Kárit pataknál vert anyát, ahol Isten kegyelméből reggel és este a hollók hoznak számára táplálékot. Míg az ország éhezik, Illésnek nincs gondja a megélhetésre. Amikor pedig ez a patak is elapad a nagy szárazságban, újból Isten gondoskodik a maga hűséges emberéről. Érdekes, hogy a Szentíró ebben a dicséretben csak a próféta emberi nagyságáról emlékezik meg, pedig az egész története Szent Pál szavait juttatja eszünkbe. Nem én, hanem Isten kegyelme velem. Az apostol alázatos vallomása tökéletesen illik a prófétára is. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme meddő nem maradt. Az életveszélyt vállalva állt Áháb király elé, és vívta meg a harcot az igaz Isten létének és jóságának bizonyítására a Kármel-hegyén. A dicsőítés szerint tüzet hozott le háromszor az égből. Általában csak egy eset ismeretes a Bibliát olvasók előtt, éppen a Kármel-hegyén bemutatott áldozat tüze az égből. Pedig valóban háromszor jött tűz az égből Illés kérésére. Ez az első a megtérés kegyelmi adománya volt az Istentől. Segítette és igazolta Illés harcát a bálványozás ellen. A másik két eset viszont Illés védelmében történt, de már nem Áháb király idejében, hanem utódja a fia Ahászja, aki is nem volt különb az apjánál annak idejében. Egy baleset miatt a király súlyos beteg lett. Az életért aggódva azonban nem Istenhez fordult, hanem Akkaron istenségéhez, Beelzebubhoz, és tőle akarta megtudni, felépülhet-e a betegségéből. Megjegyzendő, itt az istenség nevét a Szentíró gúnyból elferdítve használja. Eredetileg itt is Baálról van szó, akinek korábban is szolgált a királyi ház. A Zebul szó jelentése pedig fejedelem. Az istenség igazi neve tehát Baál Zebul, vagyis Baál fejedelem volna. A Szentíró azonban gúnyból Beelzebubnak nevezi, aminek a jelentése legyek ura. Isten ismét közbelép, miután hiába igazolta magát népe előtt. Illés a követek elébe megy, akit elfogására küldtek, és az igaz Isten üzenetét közli velük, visszafordítva őket a királyhoz. A király a követek leírásából ráismer Illésre, csak ő lehetett, aki a halálát jövendölte. Ezért magához szivatta a prófétát. Hogy ez nem barátságos vagy megalázkodó meghívás volt, az kitűnt abból, hogy 50 katonát küldött a meghívó üzenettel a prófétához, aki egy hegyen tartózkodott. Illés hasonlóan válaszolt, égből jövő tűz pusztította el az elfogására küldött katonákat. Ez még egyszer megismétlődött a következő csapattal is. A harmadik csapat vezetője viszont már könyörgőre fogta, hogy az életét megmentse. Velük el is ment Illés a királyhoz, és megismételte a kemény üzenetet. A király meghal ebben a betegségben. Így hát valóban háromszor hozott le tüzet az égből. A halott föltámasztása még az éhínség idején történt. Annak a szareptai asszonynak a fia halt meg, aki áldozatosan befogadta Illést a Kárit patak kiszáradása után, és gondoskodott is róla. Ennek az asszonynak a jövőjét, további életét jelentette a fia, aki öregségében gondoskodhatott róla. Az asszony elkeseredésében Illés, illetve inkább Istent vádolta a fia halála miatt. Ő jót tett az Isten emberével, és mégis ilyen nagy csapás zúdul rá. Illés megsajnálta a kesergő özvegyet, és buzgón imádkozott Istenhez a fiúért, majd egész testében háromszor ráborult a lefektetett holttestre, és így támasztotta föl. Ez az első feltámasztási történet a Bibliában. Érdekes, hogy Szent Ágoston ebben az özvegyben a pogányok hitre való meghívását látja. Abban pedig, hogy a próféta rámérte magát a fiúra, a latin így fogalmaz, Krisztus megtestesülését látja, aki egészen az emberhez mérte magát, hogy új életre támaszom minket. Amit a királyok romlásba döntése alatt érthetünk, az akár Áháb csúfos halálára, vagy éppen a fia Ahászja végére is érthető. Bár más szomszédos uralkodóknak a vereségét is megjövendölte Illés. A Sínai hegyhez a Kármelhegyi diadal után jutott el Illés, de nem diadalmasan, hanem Jezabel királyné bosszúja elől menekülve. A pusztába futott, majd a kimerült prófétát angyal erősítette meg étellel és itallal, és így jutott el a Szent Hegyig. Itt pedig panaszkodott Istennek, hogy egyedül maradt az országban a hívei közül az Isten ítélet ellenére is. Isten nem csak megvigasztalta, hanem új küldetéssel bocsátotta haza. Ez volt a királyok letétele és az újak fölavatása, illetve saját utódjának Elizeusnak a kiválasztása. Ez azonban még egyáltalán nem jelentette Illés munkálkodásának a végét. Ez csak Ahászja király halála után érkezett el. Isten meg is értette Illéssel, hogy utolsó útjára indul, mert így fogalmaz a Szentíró, az Úr föl akarja vinni forgószél által a mennybe. Gilgal városából indult el a szolgájával és egyben utódjával, Elizeussal. Úgy tűnik, hogy valami jelből Elizeus is megsejthette, hogy ez lesz a próféta utolsó útja, ezért hiába akarta őt Illés hátrahagyni, ragaszkodott ahhoz, hogy vele mehessen. Először Bételbe mentek, ahol az ottani próféta fiak is tudták már, hogy utoljára láthatják Illést. Elizeus itt sem volt hajlandó elhagyni mesterét, hanem elkísérte Jerikóba. Innen pedig a Jordánhoz mentek, ahová a próféta fiak közül is elkísérték őket 50-en. Illés ráütött a Jordánra, és az ketté vált, és ők ketten száraz lábban mentek át a túlsó partra. Itt haladtak tovább, amikor egyszer egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól. Illés palástja pedig a földre hullott hagyatékként Elizeus számára. Ő aztán ugyanúgy tudott száraz lábbal átkelni a Jordánon, és ebből tudta meg, hogy valóban Illés utódja lett a prófétaságban. Mindezt a távolból az 50 ember is látta. Mi lehetett ez a titokzatos elragadtatás? A tűz mindenképpen Isten jelképe, a szekér pedig ebben a korban fontos harci eszköz. Illés tehát, mint Isten bátor harcosa, kapta meg a jutalmát Istentől. A magyarázók jó része látomásnak minősíti ezt az esetet, de kétségessé teszi ezt a magyarázatot az, hogy 50-en is látták. Az egyik ilyen fontos momentum, hogy Illés nem az emberi élet útján ment el, ami a halál és az alvilágba jutás a zsidók szerint. Ő Istenhez, az égbe távozott. Ebből alakult ki később az a hiedelem, amit Malakiás próféta is megerősít, Illés újból el fog jönni, és az ítélet napja lesz az, illetve a Messiás megjelenésének ideje. Az Úr Jézus Malakiás jövendőlésének beteljesedését keresztelő János működésére vonatkoztatta, és igazolta azzal is, hogy a színeváltozásnál Illés jelent meg mellette. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.